abszolút érvényes szó, a vers lendületének ez a fontossága. Azt gondolom, hogy ez nagyon egyértelműen...
Mindig fokozódik ez a vers, ismétlődik, fokozódik.
És minden versben így van. Ez a Berzsenyénél is így van, és így, ha arannál van, hullatja levelét az idő vén fája, az gyerek elmondja, az ember elmondja, hát érzi ezt. Ez egy magyar vers. Úgyhogy ez nem csak, nem kell a hazafiságnak, nem kell az ujjunkra, vagy a karunkra föl varva lenni, de mind a magyar vers hazafias, ezt akarom mondani, mert a nyelv hordozza ezt a nyelvet, nyelv hordozza, hát és egy nagy vers, hát és nagy költész a magyar költész.
Hát és amire én céloztam, hogy egy nagyon pontos vers hordozza, már nyelvileg nagyon pontos vers, nagyon pontosan a magyarságot, és arra nagyon pontos. Itt nincs kisiklás ebben a versben, semmilyen értelemben, és ebben az értelemben élik át a gyerekek tényleg ezt a fajta nemzethez, a nyelvhez tartozás pontosságát és fontosságát.
De ez hiányzik viszont belőle mondjuk a szociális mozzanat. Tehát ami Petőfinél állandóan van a nép hangja és a radikális változtatásoknak a követelése, az a Velszivárdokban nincs benne. Tehát a Velszivárdok egy függetlenségi, elbukott függetlenségi harc miatti fájdalom kifejeződése. Az, ami ebben, ahogy te mondod, a magyar, az effektíve csak a nemzeti függetlenséggel függ össze. Nem jól gondolom?
Bocsánat, az Ágira nézel, de én válaszolok, addig ő még átgondolja. Itt én hajlanék arra, Szabolcs, hogy azért azt mondjam, hogy egy verstől nem várhatunk mindent. És a költészet gazdagságától viszont igen, és mivel a mai beszélgetésünknek némileg témája a magyar tanítás is, az irodalom tanítás is, nem csak maguk a művek, amik itt most előkerülnek a beszélgetésünk során, ezért azt mondhatom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy az irodalom tanítás elég gazdag legyen ahhoz, hogy meg tudjanak benne szólalni különböző regiszterek. Például a szociális regiszter is megfelelően. És persze ezek különböző kombinációkban. Biztos lehetne mélyebbre menni, de talán egy ilyen asztal körüli esti beszélgetés esetében egyetértek veled, hogy a Velszivárdoknak nem a szociális regiszter az erőssége, hanem mások. De hogyha a költészetet mi elég gazdagon tudjuk bemutatni, akkor viszont ez azért a gyerekek életébe bekerül a magyar tanításon, irodalomtanításon.
És az a nyelv, amit az első hallásra nem értenek meg. Szerintem, amikor én tanítottam, gondolom, neked is az a tapasztalatod, valamikor a gyerek nem érti meg a verset, és a vers a többszörös elolvasás és elmondás után világosodik meg benne, és akkor értelmez, különösen Berzsenyi esetében is, hát én gyerekkoromban ez a Melpomeném, hát azt se tudtam, mi az Isten, az a Melpomeném, ugye? De olyan gyönyörű volt Melpomeném zokogva, hát az gyönyörű. A nyelv, azért mondom, a nyelv gyönyörű, hordozza az értelmet, és lassan kinyílik az emberben. Szóval nyelv, verset olvasni és verset mondani, az kicsit más, mint prózát olvasni és prózát mondani. Hát most nem csak a ritmus és a klasszikus magyar versben rím, nem mindig rím, de mindenképpen a ritmus az, ami döbbenetes eszi a verset, hanem más szavakat használunk a versben, mint a prózában.
Igen, ez nekem mindig egy nagy fájdalmam, hogy a versekről tanítunk az iskolában, és nem a verseket tanítjuk, hogy ott zengjen a gyerek lelkével Arany János beszéde, de elnézést, kedves Gyuráns, Eszterházi Péternél folytottuk beléd a szót, bocsánat.
Én visszamegyek inkább most ide, amit Ági mondott, és ahhoz kapcsolódok, mert egyetértek, sőt, egy kicsit tovább is megyek, de úgy, hogy egyben pont a fordítottját is mondom annak, amit ő mondott, mert ugye az Ági azt mondta, hogy újra és újra megszólal ez a vers bennünk, újra és újra, és egyszer csak világossá válik. Megértjük, a kultúránk elkezd oda kerülni, és így tovább. Én inkább azt mondom, hogy még az különösen nagyon érdekes a lírában, a költészetben, hogy ezzel együtt mindig maradnak olyan pontok, helyzetek, amiket már nagyon-nagyon sokszor olvastunk, átgondoltunk, és valójában mégsem értjük, és mégsem tudjuk pontosan, hogy mit jelent. És erre hadd mondjak egy anekdotát, ami egyben megint fontos, és nekem megint egy picit a magyar tanításról is fontos. Szóval nekem a magyar tanításban a mesteremet úgy hívták, hogy Madocsai László. Lehet, hogy sokaknak ismerős a név. Tankönyvszerző volt, valaha a
jelentem, nála érettségiztem az Apátaiban.
Igen, na ő volt az érettség. Ja, nem, mert ott tanított még akkor, én aztán igen. Később a Radnótiban.
Igen, te kicsit fiatalabb vagy nálam.
Igen, tanárjelöltje voltam, és aztán pedig ott voltunk kollégák. És hát én azt gondolom, hogy a Madocsai László volt egy magyar tanári nemzedéknek az a tagja, aki nagyon pontosan értette az irodalmat, és nagyon pontosan föl tudta építeni ezért, hogy mit jelent az irodalom tanítása, és mit és hogyan érdemes tanítani. Ez nem mindig ment a tanteremben 100%-ig pontosan, de a szakmai munkájában nagyon-nagyon pontosan. És mindig nagyon fontos, hogy legalább egy ilyen tagja ennek a mi szakmánknak legyen, aki el tudja úgy olvasni az újabb keletkező szövegeket, átgondolni úgy az irodalom történet változásait, hogy abból egy nagyon pontos irodalomtanítási vízió kikerekedjen, amiben nem nincsenek kilengések és tévedések, hanem egy világos és tiszta organikus rendet ad ki. Na, Madocsaival mi sokat beszélgettünk szünetek során, és egyszer odajött hozzám, de persze átkozott memória, nem emlékszem, hogy melyik József Attila volt, vers volt, és rám nézett, és azt mondta, hogy te János, ide figyelj. Egyébként lehet, hogy a Költönk és Kora című versből volt az a gyanú.
Jó, hát ez egy brutálisan
hát ez
nagy
vers. Brutálisan nagy vers, de próbáljuk tanítani azért. És azt mondja, rám néz, és rábök egy pontjára a versre, te János, ez tulajdonképpen mit jelent itt? És oda szegeztem a tekintetemet és a figyelmemet, és azt láttam és azt éltem át, hogy Úristen, én ezt a verset már rengetegszer tanítottam, rengetegszer átolvastam, rengeteg szakirodalmat olvastam róla, volt, hogy írtam is róla, és soha nem jutott eszembe, hogy tényleg ez itt pontosan mit is jelent. És a vers evidenciája, a nyelv evidenciája azt jelenti, hogy Aranynál, Petőfinél, Vörös Martinál, Füstmilánnál, másoknál nem sorolom a magyar költészet nagyjait, ezek az ott lévő, valójában soha tisztán meg nem értett pontok is evidenciaként vannak jelen.
És robbannak a lelkünkben, ahogy az Ági mondta, egy idő után megszólalnak maguktól.
És amit János mondott, hozzátennék valamit, azt mondtam, hogy megvilágosodik később, amit nem értettünk a versben. Neki is igaza van. Valamiről azt hittük, hogy értjük, rájunk, hogy nem értettünk.
És ez de? Visz tovább.
Ez visz tovább, hogy voltaképpen eddig mondtuk ezt a verset, és a hangulatát éreztük verset, de nem tudjuk, hogy mi az, amit éreztünk. És akkor gondolkozunk azon, hogy mi az az érő. Árpád vére miként fajulna, Mit jelent az, hogy Árpád vére miként fajul, kérdem én?
Igen, de azért én itt mégis hadd tegyek megint egy picit, hadd legyek megint pedagógikus és magyar tanításhoz kapcsolódó. Azért nagyon fontos különbséget tennék egy analitikus értés előtti és egy analitikus értés utáni nem értés állapotában, vagy egyes pontok. És ezt azért mondom, mert az előbb azt mondtad, Szabolcs, hogy nem a verset, hanem a versről tanítunk, és ezt kritikailag jegyeztem meg. És egy picit én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megtanítsuk a gyerekeket a versről is gondolkozni, és ami nagyon fontos, kifejezni magukat, tehát verbálisan megfogalmazni, hogy mi az, amit ő analitikusan egy versben lát, nem kiszorítva és nem helyettesítve ezzel a vers átérzését, a vers ben való együttélést, és így tovább.
De jó, ennélkül... az értő olvasóvá nevelés alapvető feladat, ugyanilyen feladat, hogy megértsük a vers masinériáját, és behatoljuk az emberi lélekbe ennek a hajónak a segítségével.
Meg. Hát azt mondta, János mond, hogyha elemeztük a verset, hát nem szavarja két ember ugyanazt a verset. Nem szavarjuk életünk különböző periódusában egyformán ugyanazt a verset. És miért nem? Mert másként értelmezzük. Mindenképpen másként értelmezzük. Azért mondjuk el mindig másképpen ugyanezt a verset. Magunknak is. Nem csak másoknak.
De én azért is tartom fontosnak, aztán a gondoljátok, léphetünk tovább. Nem. Mert ez egy olyan pont, fontos, amit a gyerekek mondasz. Maguk is, már az általános iskolás gyerekek is sokszor megfogalmaznak, hogy tanár úr, tanárnő, minek értelmezni és elemezni ezt a verset? És miután mi magyar tanárok, azért mindent összevetve, elnézést azoktól a kollégáktól, akik nem így gondolják, de szerintem a többségünk így gondolja, művészet ti tantár tanárok vagyunk, ezért egy picit mindig megbillent minket ez a gondolat, hogy tényleg, hát nem ez kellene, hogy csak ott vagyunk, és ott van a szövegben.
Hagyni Arany János beszélni, de utána most, azért értsük meg, hogy mit beszél
Arany János.
Na
most az nagyon fontos, hogy ez is ott legyen. De az is nagyon fontos, hogy tudjunk analitikusan gondolkozni ezekről, és tudjunk úgy gondolkozni, hogy utána megint ott lehessen velünk
akkor
a szöveg.
Akkor hadd éljek most vissza ezzel a...
Hát nézzük, Arany János, ha tartunk, akkor a fordításakkal is beszélünk. Mit jelent az, hogy vérnősző barom?
Igen, nem lehet másként magyarra lefordítani, ez így klasszikus.
Hát, és mégis vérnősző barom, nekünk az tökéletesen megfele.
Tehát ha azt mondja a János, hogy ő képes arra, hogy analizáljon verseket, akkor arra szeretném kérni, hogy te is hoztál egy verset, ami nem jelenti azt, hogy ne beszéljünk tovább a verszivárdokról, hanem ő egy ungvári költőnek, Balladé Károlynak hozta el a versét, aki egyébként a legkiválóbb magyar, ma élő magyar költők egyike. Esetleg megkérhetnélek, János, neked sokkal, de sokkal szebb hangod van, mint nekem, ha felolvasnád ezt a verset.
Bár ebben az utóbbiban nem vagyok biztos, de nagyon köszönöm és felolvasom. Balladé Károly buborék. Fényes hártyák felszínén dimenziókról álmodik a fény. Pedig csak torzult terek élek otcan, síkok csorba léte gyűrődik a széleken, és végek közé szorítottan halkan vonaglik a végtelen. Buborékvilágban élünk, s a hártyák mezején negatívba mártják magukat a semmik. Káosz ez a rend, gömbről gömbre csúszó időkéreg, s a körkörös burkokon kereng, kereng a szerkesztetlen lényeg.
Köszönöm szépen.
Hát én is köszönöm, hogy felolvasattam.
Jó, hát te hoztál ide nekünk egy filozófiai verset. Ugye én állítólag filozófus lennék, és egy politikai, retorikus verset hoztam, és te meg filozófiai verset hoztál, mint magyar tanár, úgyhogy értelmezd is nekünk.
A Szabolcs is erre kért az előbb.
Yeah.
És először is azt mondhat, Tom, amit rajtunk hármunkon kívül még mások, tehát a rádióhallgatók nem tudnak, hogy mi azért annyiban és annyit egy kicsit összebeszéltünk, hogy a mai napra gondoltunk még egy másik verset, Orbán Ottónak a Vanitatum Vanitas című versét. Igen. Hát a cím talán minden rádióhallgatónak ismerős lehet, Kölcseinek a hasonló című verséből, amelynek parafrázisa, egyfajta átdolgozása és továbbgondolása az Orbán Ottó vers. Ezt is felolvasom, hogyha nem probléma, hogy még egy szöveggel
nagyon
hangozzék.
Itt a vers a versed, más a dús idegzett kölcsei. Kérem, itt a vers, hogy haldoklása közben nyelvét öltse ki.
Mert hiába új a század, ha a régi a gyalázat, s fölöttünk a komor ég, a nagy szappan buborék, utópiák forradalma, kondérszámra dől a vér, a népnek minden hatalmat, s jön új hóhér, új vezér, megrohadt, ha győz a jó ügy, sabzik a szó, mint a lóhúgy, és mágjára küld a hit, nem világít, csak vakít, körbe-körbe-körbe-körbe ez a világ körbe jár, ha előre néz tükörbe, ha tervez, csak visszavár, mi új támadhatna benne, ember embert ma is enne, nincs új, csak új változat, rád gyilkos, rád áldozat, törvény, jogrend és igazság nem több, mint fennkölt mese, fönti érdek, lent igazság nem veszi kutyába se, a szabadság ravasz rendszer minden nyílásán retesszel, arra int a tágvadon, ölhetsz, csak nem szabadon, fekete űr, ciprus ága csillagok közt fúj a szél, híjúságok híjúsága, hogy a nyelv versben beszél, élteti még a rögeszme, hogy nélküle odaveszne az eleven szalmabáb, legyincs rá, és menj tovább. És arra gondoltam...
Köszönjük szépen. Tényleg nagyon szép volt. Irigylem azokat a diákokat, akiknek te olvasod fel a verset.
Nagyon köszönöm, Szabolcs, de ezelől a dicséret elől ehelyütt most nem térnék ki. Ugyanis az a helyzet, hogy azt gondolom, hogy fontos, hogy egy vers úgy hangozzon el az órán, hogy annak tényleg ott van, ahogy az előbb mondtam, a füsmiláni értelemben a lendülete. Nyilván lehet másképp, nyilván lehet művészibben olvasni. Ez egyfajta magyar tanári olvasásmód egyébként, ami valahol a hétköznapi és valahol a színészi, a művészi előadásmód között van. Értelmezés hozzásegít, élmény nyújt és kijelöl pontokat, amikkel aztán mi magyar órán jó esetben tudunk dolgozni. És azért gondoltam, hogy a Balladé Károly verset hozom, mert ez a Velszi bárdokhoz képest egy kicsit más vetületét, vonulatát hozza a Kölcsei vers, az Orbán Ottó vers és a Balladé Károly vers a magyar költészetnek, mert az elmélkedőbb, filozófálóbb, filozófiaibb kérdésekkel foglalkozó áramlatát vagy irányvonalát hozza és erősíti meg. Mind a háromban sok a vívódás, mind a háromban sok a keserűség. Mind a három alapvetően az emberi sors kérdéseiről elmélkedik, és annak a megoldhatóságáról vagy megoldhatatlanságáról. De egyben ennek a keserűségnek egyfajta szépségéről is, mert mind a három vers nagyon keserűen, bocsánat, a Baladi Károly vers kevésbé, de az Orbán Otto és a Kölcsey vers keserűen, de nagyon szépen és művészileg nagyon kidolgozottan beszél arról a fájdalomról, ami az életünk sok bizonytalansága, sok nyugtalansága, és amiben éppen ez a szép, ez a bizonytalanság és nyugtalanság.
Nem csak az életünkről van szó, ha ma Orbán Ottóról beszélünk, hanem a történelem értelmetlenségéről. Mind az élet értelmetlenség más kérdés, mint az egyéni kérdés. Itt ez bele van építve az egész történelem értelmetlenségébe, az a körbe, 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 körbe. Minden ismétlődik, hogy minden hiába való bizonyos fogék, ez a vanitatum vanitas, hiába valók a cselekedet, hiába valók a forradalmak, hiába valók a 500, aki lángsírba megy dalolva, az is hiába való, még a költészet is hiába való, ez a legvége, még a költészet is hiába való, tehát például nincs miért harcolni, nincs miért élni, nincs értelme az történelemnek, nincs haladás. Ugye, ha minden állandóan ismétlődik, minden ismétlődik. És ez az Orbán Otto vers, ez egy egyszerű történelm szemlélet. Az a furcsa, hogy a Balla Károly versben, amit nem ismertem, mert ezt a verset ismertem, nem ismertem, a hangulata majdnem ugyanilyen. Csak mintha itt nem a történelemről, a kozmoszról lenne szó. Tehát nem egyszerűen van szó, hogy a történelem nincs haladás, hanem ez a vers egy kozmikus képet állít elénk. A hangulata hasonló, csak azt hiszem, hogy a nyelvi kifejező eszközei teljesen mások. Szabad mondanom egy ízlésítéletet? Én a Balla verset szebbnek találom. Ez egy ízlésítélet pusztán, és senkire nézve nem kötelező.
Hasonló nyomvonalakon gondolkoztam, sőt magamban értékítéleteket tettem én is, amit egyébként most nem ismétlek meg, mert közel van az Ágéhoz, de érdekes lenne nem ebben a műsorban, egy másik beszélgetésben arról is gondolkozni, hogy a magyar tanár saját viszonyulása az irodalmi művekhez hogyan befolyásolja az irodalmi művek tanítását, és hogy ott mi van az őszintességgel, és mi van a nem őszintességgel.
Ha nem szeret egy verset,
hát
mondjuk,
igen, hogy... ez pedig igen. Minden, vagy egy másmilyen irodalmi művet, most lírai művekkel dolgozunk. Én azért is hoztam ezt a Balladi Károly verset a Vanitatum Vanitashoz és az Orbán Otto féle Vanitatum Vanitashoz, mert arra gondoltam, hogy érdekes gondolkozni arról, hogy hogyan tudunk motivikus, tematikus, hangulati és mindenféle egyéb kis csoportokat alkotni a gyerekeknek a művekből. És nem belekezdve abba az egyébként több évtizede tartó vitába, hogy jó-e vagy nem jó-e, hasznos-e vagy nem hasznos, meggátol-e minket, vagy nem gátol-e minket a kultúra, vagy az irodalom, vagy az önmagunkról való tanulásban az irodalom történeti szervezési módja az irodalomtanításnak, de hozzátéve feltétlenül az, hogy másféle szervezésmódok jelenléte az irodalomtanításban ugyancsak érvényes tud lenni. Ha integrálható ez az irodalom történetelvű tanítással, annak meg különösen fontos értékei lehetnek. Én úgy gondolom, úgy vélem, hogy a Kölcsey vers, hát legyünk klasszikusak, mert lehetünk, a legkomplexebb a három vers közül. Igen. És az Orbán Otto vers egy picit az egyik irányát...
Csak mondom, hogy kerül bele Kölcsey, ugye arról nem tudom, volt szó, hogy a Kölcsey vers parafrázisa az Orbán Otto vers, igen.
Hát igen, mert itt formailag, nyelvileg, szerkesztésileg is követi. Balladi Károlynál nem erről van szó, itt tényleg inkább egy motivikus ismétlődésről van szó, és ez egy másik vetületét emeli ki, a filozofáló, elmélkedő kérdéseket emeli ki, a létkérdésein való töprengés, egy kicsit a József Attilai létkérdéseket, József Attilain is megfogalmazott
létkérdéseket. Ez magyar irodalomban egy időben ez a téma, ez a vanitatum vanitas, hát a gondolatok a könyvtárban eléggé hasonló, hasonló szerkezetű, mint a vanitatum, hasonló, hát mondhatnám, eszmevilágban mozog, mint a kölcseiféle vanitatum vanitas, gondolom, és nagyon jó verset. Ez Orbán verset nem tartom olyanok, elkérés kérek, bocsánatot kérek.
De bizonyos szempontból nem is annyira az a fontos, vagy lényeges, nem hogy az. Annyira jó-e. Azt gondolom, hogy az érdekes és fontos, hogy ott van egy kérdés, ami működik az irodalomban oda és vissza történetileg. Oda és vissza mi újraírjuk ezeket a történeteket az újabb átgondolások alapján visszamenőleg, és ez nagyon érdekes és fontos. Talán ami megint nekem irodalom tanításilag és irodalomtanárilag fontos, hogy azért ezeket a verseket nagyon nagy gond nekem tanárként tanítani. gondolom, mert nagyon komoly vívódó kérdések merülnek föl bennünk. És nagyon komoly komorság réme látszik ezekben. Én és ez mindig átgondolandó egyrészt a...
Én egyszer azt tanultam éppen Heller Ágitól, de ha rosszul idézlek, akkor elnézést kérek, hogy a világ legnagyobb filozófusa, Immanuel Kantnak van egy imperatívusza, ami úgy hangzik, hogy ember meri a saját értelmedre támaszkodni. És ez valami hihetetlen optimizmus, ami nagyon meggyőző. És ugyanakkor a Balladé Károly verséből fakadó, meg az Orbán Otto versből is, bár elismerem, hogy a Balladé talán jobban szíven üt, egy nagyon mély szkepszis vélek kihallani.
De nem ebben a vonatkozásban. Azt hiszem, nem ebben a, nem tudom, a Jánoson, nem ebben a, nem azt mondják, hogy nem lehet a saját fejeddel gondolkozni, hanem inkább azt mondják, legmest nem a Balla Károlyra beszélek, hanem az Orbán Ottóról beszélek, hogy voltak éppen akármit csinálsz, saját fejeddel gondolkozol, akkor is csak ugyanez lesz a vége körülbelül. Nem az, hogy nem azt a morális kérdést veti fel, hogy tudsz a saját fejeddel gondolkozni, vagy a másik helyében gondolkozni, mert Kant azt is mondta, saját fejeddel gondolkozz, és a másik helyében is gondolkozz. Nem az a kérdés, hanem hogy minden, hát különben ez a Bibliában belül, minden hiába valóság, ugye ez a Salamon mondja, minden hiába valóság, ez egy régi gondolat, de újra és újra az emberek úgy értik meg a saját világokat, hogy ez ennek a mondatnak igaza van lényegében. Ez egy ősi dolog, hát az zsidó Bibliában van ez a minden hiába valóság, az alapgondolat onnan származik, vanitátum.
A János azt mondja, hogy ő neki ez problémát okoz, ezt a szkepszist tanítani a gyerekeknek.
De igen? Még nem fejeztem be a gondolatot. Nem szegény, de még nem fejeztem be, de most befejezem. Mert azért azt akartam még hozzátenni az előbb, hogy viszont itt mind a három vers nagyon magas rendben megalkotott költemény. És miközben a témájuk, a kilátástalanság, a reménytelenség, az élet megoldhatatlansága sok szempontból, ahogy ezt artikulálják a költők, és ahogy ezt nyelvileg gondolják, gondolatilag fölépítik. Az olyan magas rendűen kidolgozott.
Azt cáfolja.
És ez tulajdonképpen, hogyha az előbb egy picit arra mutattunk rá, hogy van a Velszibárdoknak egy, hát nevezhetjük így, de ez most nem értékítélet, paradox olvasata, amely alapján az egy nagyon komoly erőt és lendületet adó vers, és nem pedig valamilyen sötét és komor költemény. Én azt mondhatom, hogyha ezt a verset a gyerekekkel ki tudjuk mondani úgy, mint az élet alapvető, megoldhatatlan kérdéseinek legemberibb kifejtéseit, tehát hogy néz ki, amikor egy művész tényleg ezt a legmagasabb szintű esztétikummal és gondolatisággal kifejti, akkor azt gondolom, hogy ebből megértjük együtt a gyerekekkel, hogy mi az, ami végig is kivezet, az, hogy mi erről gondolkozunk, az, hogy mi ezekről formákban tudunk gondolkozni és közléseket tenni, az, hogy mi fölé tudunk menni annak a szomorúságnak, a lét szomorúságának, ami egyébként tematikusan az életünket átjárja. Tehát én ilyen értelemben ebben az értelemben egyik verset sem érzem pessimistának vagy negatívnak. De ez el kell jutni a gyerekekkel, és lehetőleg közösen kell eljutni.
Mert szépek, azt mondom.
Egyik sem pessimist abban az értelemben, persze az Orbán verse bizonyos fokig az, a Balla verse nem. Az Orbán verse azért, mert a végén ugye, ha mindent versbe foglalsz, akkor azt az élteti még a rögeszme, hogy nélkül oda veszne az eleven szalmabb, legyincs rá és menj tovább. Szóval a végén lényegben nem azt mondja, amire gondolsz, hogy a költészetben a legborzalmasabb dolgok is kimondhatók. És annyiban nem pessimista, mert kimondod, mert megfogalmazod. De itt a végén magát a költészetet teszi kérdésesé, és ezért érzem ezt a verset pessimistának. Szóval a Balla Károly verset nem érzem pessimistának, hanem egy filozófiai versnek, ahol meg kell tudni érteni, mit jelent, hogy a vége közé szorítottan halgan vonaglik a végtelen. Azt kell tudni, mi a véges és a végtelen. Ugye, hogy halkan vonaglik, azt megérted. Miért a vér vonaglik a végtelen a végesben. Ennek különben nem okvetlen van pessimista értelmezése, mert valóban minden embernek az életéről van szó, hogy a végek közé vagyunk szorítva, nem ugye bár születünk és meghalunk, és halkan vonaglik a végtelen, és a világban is elképzelhető. Bármelyik világ születik és meghal, ez minden véges, és a végtelen a végesben vonaglik, ezt nem optimistának, sem pessimistának, hanem ezt mondhatám a human condition, a kondíció humana egyik megfogalmazásának.
Tehát
érzem.
Akkor a 19. századi költő mozgósít, a 20. századi költő leír.
Ezt nem mondanám, ezt nem tudom, mi János a vélemény, én ezt nem tudnám ezt.
Mert hiszen valamilyen érzelmi viszonyt ki kéne alakítanunk azzal, hogy a végtelen, most nem így gondolom, de így mondom, a végtelen lelkünk bele van a véges testünkbe zárva.
Ez egy nagyon érdekes értelmezése a versnek, látod? Ez így is lehet a verset értelmezni.
Te értelmezted így?
Így is,
én tőle tanultam egy perccel ezelőtt.
Úgy is lehet tanítani, János azt mondta, így is lehet tanítani, persze, akkor ennek metafizikai értelme, úgy is éreztem magam, hogy ez egy metafizikai jellegű vers, hogy te ezt most adtál egy értelme, metafizikai értelmezés egyik gondolatnak, annak, hogy a körkörös az a közös vonás. Ugye itt van a körbe, itt pedig itt szintén van körkörös, hol is van, valahol van a körkörös.
Igen, attól a gömbfelületek egymást
mették. Körkörös burkokon kerenk a szerkesztetlen lények. Itt is ez az örök visszatérés, örök visszatérés kicsit Nietzschei, persze, ugye a Nietzschei ele, sokkal inkább érzem Nietzschét a Balla Károlyban, mint Orbán Ottóban, de az én hibám.
Ugye nem, azt hiszem, hogy a két vers, visszamenve megint a Kölcsey eredetihez,
igen.
A Kölcsey vers lehetséges síkjai közül egy-egy síkot emel ki. Igen. Talán művészileg én is azt gondolom, hogy Balladé Károly itt erősebben, mint Orbán Otto ebben az esetben. Ági, nem vitázva az állításoddal, de azért mégis némiképp igen. Hogyha a Balladé Károly versben azokat a szavakat nézett hártyák, ez nem negatív vagy nem pozitív kifejezés, de egy sérthetőség és vulnerabilitást fejez ki. Torzult, síkok csorba léte, gyűrődik, szorítottam, vonaglik, negatívban mártják, káosz, csúszó, időkéreg. Tehát az a nagyon érdekes, hogy egyetértek az Áginak azzal az értelmezésével, hogy ez egy nagyon szépen, nagyon szép filozofikus versé bomlik ki ez a vers, miközben folyamatosan ott van a fájdalom, az emberi sebezhetőség, az emberi elpusztíthatóság félelme és fájdalma. És hát ugye a befejezetlenség, amiről beszéltem, Török Endre mondja az egyik nagyon szép Tolsztoj tanulmányában, ugye annak a legvégén, hogy még befejezetlen az ember. És hát ebben a versben én egy picit az utolsó sorban ezt érzem és hallom, de hát látom, hogy sokat értünk és sokfélét hallunk ebben. És a körkörös burkokon kereng a szerkesztetlen lényeg. Szóval, hogy valahol az emberi lényeg azért mindig megmarad valamennyire és valamennyiben.
Biztos,
tervezhetetlen.
Nem az isteni lényeg, amit kereng?
Lehet, én kevésbé fogtam így föl spirituálisan.
Hát azért én is lehet persze, maga semmi káosz, ez a rend. Gömbörög, mert csúszó idő kérek, és a körkörös burkokon kereng a szerkesztetlen lényeg. Ez különben azért olyan jó, szép vers, mert olyan sok értelmezés.
Hát igen, és szép értelmezései
szép,
vannak.
Szép, igen,
szóval ez
szép.
Egy nagyon szép vers.
Ezt neked köszönhetem, mert ezt a verset nem ismertem.
Na, örülök tényleg, és hát mindannyian meg Balladé Károlynak köszönhetjük, és az ő művészetének, és tényleg ez is mutatja. Egy picit megint ne haragudjatok szorosabban a magyar tanításra visszatérve, hogy mik az esélyei annak, hogy behozzunk mai műveket, hogy behozzunk mai szövegeket a gyerekeknek. Nem merem azt mondani, ez bármelyik osztályba be lehetne vinni, vagy bármelyik életkorba, de azt gondolom, hogy olyan osztályokban, ahol a gyerekek nyelvi, fogalmi fejlettsége tényleg már elég széles. Már tényleg Kölcseivel másokkal megismerkedtek, és sok mindent tudnak a líráról, a költészetről, az életről. Ott azt gondolom, hogy már megszólal ez a vers, és azt gondolom, hogy rezonál. Rezonál a visszautalásaiban, és rezonál önmagában. Rezonál Kölcseire, József Attilásra, másokra utalásában, és rezonál önmaga erejével, és önmaga szépségével.
Van-e pessimista vers, mint hogy a semmi ágán ül szíve?
Ne? Hát, és teste hangtalan vagyok.
ez nehéz már mondani, ha elolvasod egy szép számodra vers, akkor a hatás nem pessimista.
Hát igen, és itt talán
mert nem az marad meg benned, hogy mi a versnek tartalma,
igen.
Hanem a versnek a hangulata, a nyelve, az elmondhatósága, az a szépség. Szépség marad benne. És a szépség az nem egy pessimista dolog.
Nincs már idő arra, hogy még egy új verset bedobjak, csak elmondom, hogy a Szerb Antal utolsó írása, amit halála előtt írt le,